és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő alkotók, művészek és lelkes rajongók emlékeiből, akinek belépőjegye van a szabadtéri játékok bármelyik előadására szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Végül az időjárásról: kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A hétvégén néhány fokkal enyhébb idő valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bányató. Péterfi Gergely regényének rádióváltozata. Harmadik rész.
Korom sötét éjszakán érkezett a gonosz Vera.
Hajnalban felébredtem, aztán nem tudtam visszaaludni. Tompán mégis vészjóslóan csörömpölt valami, mintha egészen messze, túl a sóderdombokon felfordult volna egy pótkocsis ifa 10 000 sörös üveggel. Vagy csak egy hajszálér pattant meg alattomosan a fülemben. Megborzongtam. Augusztus volt még, de a pára már bekúszott a szobába. A deszkarésen át látszott az ég, vékony, hosszúkás felhők siettek. Sétaidő. Felöltöztem. Nem tértem rá az üzemi útra, a gazos réten indultam a bányató felé a nagy, bordás keréknyomok sűrű szövedékében. Tavaly még részek kamionosok gyakorlatoztak itt. Az olajtócsák kopár foltjaiban pornóújságok földbe sajtolódott lapjait találni, és a matricák hátlapját, fényes, erős papírt, amelyen nem fog az idő. Az őr szerint jó a gumicsizmába. Rásimul a horzsolt sebekre. Rágyújtottam. Ha így gyújtok rá, az olajtócsáknál a cigaretta egészen a bányató pereméig tart. A bányató peremén hátrafordulok, és nézem sétám útvonalát, amit a mozdulatlan párás levegőben a cigarettafüst lebegő foltjai kirajzolnak. Pár perc, amíg eloszlik. Néha több. Az őr a stég végén ült, és a lábát áztatta. Nyögve kiemelte, végig masszírozta, megint vissza a vízbe.
Ezek a kék foltok itt nem tetszenek. Látja, a bokánál. Soha nem ütöm be a lábam, mégis mindig tele van kék folttal. És vizes is. Megnyomja a hüvelykujjával a lábszárát, a kifehéredett mélyedés lassan tűnik el. Nyák. Tele vagy nyákkal.
Levettem a gumicsizmát, és leültem mellé lábat áztatni. A víz langyos, melegebb, mint a levegő. Mintha fejen állnék a tóban egy korai tavaszi délután. Ivadékraj cikkan át a stég alatt, és hirtelen valamennyi az oldalára fordul, mintha egy marék apró pénz szóródna szét a vízben. A túlparton valahol megomlik a partfal. Kavicsok peregnek.
A lábnál támad a gonosz. A láb rondul el legelőbb, mondja az őr, ahogy a bokáját masszírozza. De mindez egészen hirtelen. Szép, 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 aztán egyszerre ronda lesz. Hirtelen olyan messze kerül az embertől a lába. Elfelejtkezik róla, évekig rá se néz. Aztán egyszerre csak, ha tüske megy belé, vagy begyullad a körömágy, közelebb veszi, és rácsodálkozik. Ez nem lehet az enyém. Itt valami tévedés lesz. Kicserélték valahol. Éjjel lenyiszálták a manók, és másikat hoztak a helyébe. Az üszök manók, akik levágott lábakkal a vállukon lopakodnak a gazban. Hallgatunk, nézzük a vizet, buborékok szállnak fel, úszkálnak, kipukkadnak. Ez a folt is a gonosz vera miatt van itt, mutat egy sepp helyre. Meg ez is. Meséltem már a gonosz veráról. Az üszkösön lakott, arra a ragyásan kint túl, ahol az a két betoncsonkál. Ott volt a háza. Néha, ha éjszaka megyek haza, és még csak nem is kell részeg legyek, beleütközöm a betoncsonkba. Tudom, hogy ott van, és mégis neki megyek. Mintha a gonosz vera még mindig nem ment volna el onnan.
Korom sötét éjszakán érkezett a gonosz vera. Egy teherautóról szállt le, amely a bútorait is hozta. Piros kabátban állt a szemerkélő esőben, és nejlon zacskókat tépett lapokra, hogy letakarja a bútorait. Nem lehetett érteni, mire készül. Mi a szándéka piros kabátban, félig meddig letakart bútorokkal. Esett reggel is, és délben is. Gonosz vera a vizes fotelben ült, nem mozdult. Senki sem mert oda menni hozzá. A néma eltökéltség, ami belőle áradt, minden emberi tervet megfojtott. Ültünk Irmánál, és néztük az ablakon át, ahogy gonosz verát áztatja az eső. Akkor se tudtunk volna mozdulni, ha szétmállanak a bútorok, és a nőt lassan elnyeli a sár.
Később sokat gondolkodtak ezen elsősorban Irma, akit ez a még soha nem érzett részvétlenség kibillentett a biztonság érzetéből.
Semmi különös, csak ahogy itt állsz előttem a pultnál, és meghúzod a sört, a torkodba döfném ezt a dugóhúzót. Előtte megkérdeztem, hogy van a család, és te azt válaszoltad, hogy a lányod felszedett egy holland kamionost. Sötétedett már, amikor újabb teherautó érkezett. Két overálos rakodón kívül egy zakos ember is kiszállt. Átkarolta a gonosz verát. Emelte járkát vele, beszélt hozzá, nem hallatszott mit. Talán korolta, talán biztatta, talán nem is beszélt. Csak rángott a szája. A nő fásultan rakta egyik lábát a másik után. A rakodók közben kipakoltak. Reflektorokat állítottak föl. Generátor indult. Lekerült egy betonkeverő is. Aztán szép lassan egy egész összeszerelhető faház.
De akkor már éjszaka volt, és mindannyian aludni tértünk. Én voltam az első, aki hajnalban arra járt, mondja az őr. A ház alapja addigra már készen volt, mintha az éjjel varázsütésre oda hozta volna a dzsinn. Elképzelhetetlen volt, hogy egyetlen keverővel ennyi idő alatt ki lehetett volna önteni. 3 vadkacsa landol a tavon. A hullámékek összekeverednek. Az apró, rendszertelen szapora hullámzás végig terjed a tavon, mint egy valószínűtlenül heveny, galaktikus bőrbetegség. Az őr lábat vált, aggodalmasan tapogatja a bokáját. Egy kidagadó eret mutat, követi az ujjával a vádli közepéig, ahol az ér eltűnik.
Nem értem, miért ilyen ronda. Gyerekkoromban olyan szép volt. Szépnek emlékszem. Úgy emlékszik, az a gyerekkori láb áttetsző volt, szinte belülről világított. Rózsaszínűek voltak a körmágyak, a sarok puha félgömb. Most meg tessék, fekete, lila, fehér, belülről sötétlik.
Kihúzom a lábam a tóból, nézem, ahogy a lecsepegő vizet beissza a deszka. Apró, piros lény szalad a rostok között, egy vízcseppnél megáll. Isten tehénkéje. Úgy rémlik, mintha így hívnák a kislényt. Hogy miért volt gonosz Vera, nem lehet tudni. El lehetne indulni azon a nyomon, amit a háza jelent. Persze, hogy engedély nélküli volt. A bányató környékén minden engedély nélküli. Engedély nélküli utakon, engedély nélküli járművek közlekednek az engedély nélküli vityillók között, amelyek az engedély nélküli bányató köré épültek. Amennyiben egyszer itt valaki törvényességet akarna teremteni, akkor mindent, de mindent le kéne dózeroltatnia. Utat, házat és kerítést, bányatavat pedig be kellene temetnie.
Csak is az épületek, sóderdombok, rozsdás bányagépek és épületek, és tó nélküli sík, homogén terep volna törvényes. Ebben a teljesen absztrakt értelemben a gonosz Vera itt léte is teljesen törvénytelen volt, mondja az őr. Szemben a semmivel, amely törvényes volna, itt minden, ami van, törvénytelen az utolsó szegig. A törvénytelenség rossz lelkiismerethez vezet, a rossz lelkiismeretből pedig csak ideiglenes és átmeneti dolgok születnek. A törvénytelenség miatt a bányató körül minden átmeneti és ideiglenes. A faházakból jó részt hiányzik a fa, a betonból a cement. A kutak nem érnek le a vízig. A kerítések egyszerűen átugorhatók. A kémények nem szelelnek. A kályhák az Istennek sem melegszenek. A fák rövid időn belül kipusztulnak és rádőlnek az átugorható kerítésre, amelyet aztán soha többet nem javít meg senki. Az omladozó kerti tűzhelyeken, gyenge parázson, zöld hullaszagú szalonna sül, és még fogyasztás előtt orvul a hamuba csusszon. A virágok a legserényebb locsolás mellett is kiszáradnak bimbókorukban, már ha egyáltalán kikeltek. A gyümölcsfákat és a szöllőt valamennyi betegség a gazda távollétében egyszerre támadja meg. Minden gazégetéskor orkán keletkezik, és leég a szomszéd fészere. A kutyák harapósak és engedetlenek. A macskák nem dorombolnak sosem. Törleszkedésnek induló mozdulatuk karmolásban végződik.
A gyerekek, akik itt tanulnak járni, egész életükben botladoznak. Kőház, gyümölcsös, filagória, ugyan. Csak faház van. Úgy szólván cementmentes. Málló alapocskán, vagy pedig fél ikarusz, vagy barkasz, a maga alvázán, ahogy a jóisten megteremtette. Maximum alányomnak néhány talpfát, hogy ne rohadjon fel már az első tavaszon. A másodikon így is felrohad. De egy ilyen, mondjuk törvényesnek látszó, véglegesnek szánt házat építeni, az áldásos nyugalmú véglegesség és törvényesség szimbólumát csempészni a törvénytelen és ideiglenes bódék közé, mi ez, ha nem pofátlanság? Sőt, bűn, erkölcstelenség, botrány és fertő.
Így él tehát törvénytelen, törvényes házban a gonosz Vera. Fertőben és botrányosan. Amikor megvertek, két napig nem talált rám senki, mondja. Feküdtem hanyatt a gazban, hátra liffent fejjel. A számba másztak a legyek, nem tudtam mozdulni. A gaz között ráláttam a gonosz Vera házára, ott feküdtem egészen közel, valamiért mégis láthatatlanul. A fűszálak közül láttam lelógni a gonosz Verát.
A gonosz Vera a háza előtt járkált.
A gazos égből függeszkedett alá.
Kezében az idegen szavak szótárával, időnként gyorsított léptein felfelugrott. Szubjektív, kiáltotta. Meg hogy objektív, meg hogy konglomeráció, leukipposz, kiabálta később, kezében egy másik könyvvel. Ezek a szavak láthatóan örömmel töltötték el, mondja az őr. Harmadnap hajnalra az őr magához tért, és elkúszott az ivóig, ott találtak rá reggel. Egy hétig ápolták otthon, mire felépült. De amíg a gazban feküdt, a gonosz Vera házának közelében, a hanyatfekvést annyira megszokta, hogy azóta, ha madarat lát, lehajol, és a lába közül veszi szemügyre. Így sokkal egyszerűbb, olyan, mint amikor a vízben az ivadékrajokat nézem.
Mire az őr felépült, gonosz Vera elkezdte a hadjáratát. Megtalálta a módját, hogy mindenkivel találkozzon. Hol Irmánnál csapott le az emberekre, hol egyszerűen csak beállított hivatlanul, vagy váratlanul ott termett a sétáló mögött, szaporán lélegezve, mintha futott volna, pedig csak lesben állt egy fánál vagy egy fal mögött. Zihálva beszélt, mintha valami roppant fontosat közölne. De hogy mit közölt, arra különös módon soha senki nem emlékezett. Csak annyit jegyeztek meg, hogy nagyon kedvesen és okosan beszélt. Vagy inkább nem is mondott semmit, csak én beszéltem. Igen, mintha Vera csak kérdezett volna. De mit is kérdezett? Egyedül Irma vallotta be, hogy nem érti, mi az az irreverzibilis, meg az a komplementer, amit Vera emlegetett.
Így szerette meg mindenki a gonosz Verát. Ez volt a fegyvere, a szeretett kicsikarása. Ragyás Antinak dobozokat vitt, mert Ragyás Anti panaszkodott, hogy csontgyűjteményet további dobozok híján rendszerezhetetlenné vált. Elöntötte a fél ikaruszt. Nem kenyeret vitt neki gonosz Vera, nem alamizsnát, hanem dobozt, a szövetségi jelképét. Mondta, maga is kacérkodik a csontgyűjtés gondolatával, és megcsodálta, majd elkunyerálta egy menyét kulcscsontját. Azt mondta, a halántékán szeretné viselni. Persze nem viselte. De Ragyás Antinak ennyi is elég volt, hogy a szívébe zárja. Irmával éjszakánként az ivó zárása után gyertyafénynél likőröket kevertek. Pancsolták a színes italokat, és apró poharokból kóstolgatták. Vera kérdezett, és Irmának több se kellett, dőlt belőle a szó. Álnok férj, halott gyerek, vastag bérrákos após, árvíz el most a ház. Vera bólogatott, hallgatott, a tragédiák csúcspontjánál lebigyeztette az ajkát, homlokát a tenyerébe temette, a vidám epizódokon erőltetetten kacagott, feltárva inharapolló fogsorát. Hajnalban visítva összetörték a poharakat, és egymásba kapaszkodva táncoltak. Ilyenkor a gonosz Vera még sírni is tudott. Na igen.
Objektív!
Reggel, amikor Irma kinyitott, hajgubancok kergetőztek az asztalok alatt, és olyan szag volt, mint egy női öltözőben.
Aztán megérkezett Ervin, a vándor tájképfestő. Isten tudja, mi vonzotta a bányatóhoz, ez sose derült ki. Ha van táj, ami nem szép, ami nem kívánkozik ecsetre, amit egyetlen épeszű festő, de még fotográfus sem választana tárgyául, az a bányató, mondja az őr. Még a véletlenül arra utazó is ösztönösen elfordítja a fejét, és minden hivatalos túraútvonal messze elkerüli. A vándor tájképfestő Ervin mégis felütötte a sátorfáját. A bányató körül festő még soha se járt. Ezért aztán mindenki érdeklődéssel figyelte. Mit csinál ez az Ervin?
Ervin először is ivott. Leparkolta a kockaladáját az ivó mellett, kipakolta a festőalványt, és egy lealapozott vásznat illesztett rá, majd pedig az ivóba inni kért. Néha kinézett a felállított állványra, de éppen csak kikukkantott, aztán megint ivott. Ivott ezt is, azt is, borsört, pálinkát vegyesen. Az állvány a vászon pedig kint állt, nem történt rajta semmi. Jött Ragyás Anti, megnézte a vásznat, megnézte az autót, majd a festőt, ivott, aztán tovább ballagott a kőbányák felé. Jöttek a hétvégézők, a hétvégi viskók felől, megnézték az állványt, Ervint, tovább mentek. Estig sem történt semmi. Amikor Irma bezárt, Ervin visszapakolta az állványt és a vásznat a kocka ladába, és maga is befeküdt. Reggel korán kelt, és munkához látott. Kente a festéket vadul, hegyek nőtek, ég sötét lett, ekkor megérkezett az ivó elé a gonosz Vera.
Megállt a festő mögött, és nézte. Lebigyeztette az ajkát, ebből látszott, hogy szomorúnak látja ezt a dolgot. De mivel a festő nem panaszkodott, sőt, tudomásul se vette, hogy Vera mögötte áll, a nő lófogait kivillantva felkacagott, aztán megint. Erre sem történt semmi. Ervin majdnem hátra nézett, megmozdult a válla, aztán a mozdulat nem folytatódott. A gonosz Vera elbizonytalanodott. Konglomeráció, mondta bizonytalanul. A festő megfordult. Nem válaszolt, de látszott, hogy felvillan a szeme. Vera szagot kapott. Szubjektív, mondta felbátorodva. Nem egészen, mondta a festő, és Vera szemébe nézett. Vera felnyerített. A festő elmosolyodott. Így kezdődött.
Idegen tűz már égeti a combot. Az őr a lábujjait tornáztatja. Nézzed, a középső hármat nem tudom külön-külön mozgatni, mondja. Mutatom neki, hogy én sem. Ez furcsa, mondja. Furcsa, mindig azt hitte, hogy csak neki nem megy. Különös, de nem végzetes fogyatékosságnak vélte. Szégyenkezett miatta. Többször elhatározta, megnézi, mozog-e vagy sem másoknak. De a dolog mindig elmaradt valahogy. Mondja, örül, a lába ezek szerint sokkal jobb állapotban van, mint gondolta. Lehet, hogy ezek a lila foltok és dudorok, bogos erek is teljesen természetesek. A túlparton csónakjával horgász ereszkedik a vízre, teleszkópos botokat bontogat. Rágyújtok. Na és igen, Ervin, a vándor tájképfestő beköltözött a gonosz Verához.
Konglomeráció. Szubjektív.
Ez furcsa, mondja.
Néha, ha a szél felén fújta a hangot, vagy egészen a tó vize fölé hajoltam, hallottam, hogy beszélgetnek. A festő beszélt, aztán a gonosz Vera kiszaladt néha a házból, és a villanyórába rejtett idegen szavak szótárába megnézte, mit mondott Ervin. Ervin mindezzel nem sokat törődött. Talán észre se vette. Felvirágzott az üzlet. Ervin otthon festett, a gonosz Vera pedig a bekötő útnál árulta a képeket. Rövid szoknyában, kivágott blúzban állt a vászon előtt, kezében csinosan tartott kis ecsettel, amelyen persze egy szemernyi festék sem volt, és időnként kecsesen előrehajolva belepingált a felhőkbe egy lehelet finom mozdulattal. Ájultan fékeztek a kamionosok. Hosszan folyt az alku, külföldiekkel mutogatva, hazaiakkal hazaiul. A vezető fülkében aztán a kép sorsa megpecsételődött. Volt kamionos, aki 2-3 bányatavas tájképpel távozott.
Van egy csillag, fenn ragyog az égen, elkísér, óvja minden lépted. Sugara nyugalmat áraszt, elkerül majd néha nap a bánat. Ki tapasztalt, talán ritkán téved, érzékeny, másokért él végleg. Bátorít, segíti a gyengét, szelidít, hirdeti a békét. Nagy ember az, akinek a lelke mély, rád tekint, csak téged lát, csak benned él. Ki felé tart, elér a mosolyom, vigaszt nyújt, s nem felejted el soha.
Konglomeráció. Szubjektív.
Ez furcsa, mondja.
csinos festőlánynak híre ment. A kamionosok egymásnak adták a tippet. Török, szerb, bolgár és ukrán kamionosok tettek több száz kilométeres kitérőket, hogy felkeressék a gonosz Verát. Ervin persze, aki otthon festett napestig, a dologról mit sem tudott. Ugyanolyan lelkesedéssel beszélt Verának, mint eleinte. De Vera már nem szaladt ki megnézni az idegen szavak szótárát, csak vonogatta a vállát, legyintett, és néha mondott egy-egy idegenül hangzó szót. Extrunktív, konpronáció, inkramiális, ilyesmit, aztán alamizsnak egy nyerített egyet, hogy azért Ervin mégse zökkenjen ki a ritmusából. Festett szakadatlanul, nem ment sehova. Gyűjtötték a pénzt, terveztek valamit? Ki tudja?
Aztán egyszer fekszem a fűben hanyatt, a gazban, ott, ahol leütöttek, hogy emlékezzek, mondja az őr. Látta, hogy a gonosz Vera az égből függeszkedik alá piros szoknyában. Nem mozdul. Ervint, a vándor tájképfestőt akkor már napok óta nem látta senki. Alkonyodott, és a gonosz Vera még mindig ott állt, lógott mozdulatlanul. Reggel ugyanúgy, mint az első éjszaka, amikor megérkezett. Délben eső jött, és Vera még mindig állt. Az eső elállt, és a nő még mindig ugyanott volt, csak vakóbbnak tűnt, mint előző nap. Másnap tovább halványult, alig voltak már arcvonásai. Az őr ekkor elhatározta, hogy megnézi, mi van.
Először a házba mentem be. Üres volt. Festő állvány sehol. Megszólította Verát, nem válaszolt. Közelebb ment, megérintette a vállát, meglökte, kicsit recsent, a szoknyájon zizegett. Vászomból volt. Festett vászomból. Újságpapírral kitömve. Festett lófogai kilógtak a mosolyából. Hogy ők ketten hova tűntek, hova nem, senki sem tudta megmondani. Bármi elképzelhető. De hogy nem feltétlenül a legvidámabban zárult a dolog, arra a gonoszul lesben álló betoncsongban lát bizonyítékot, amelyen a vászon Vera állt. Később, mikor az erózió szétmálasztotta a bábut, kiderült, hogy a belsejét a festő az idegen szavak szótárával erősítette meg. Ez kétségtelenül ellenállóbbá tette.
Az őr a kiázott lábujjain kialakult bőrrajzolatot bámulja, a szélborzolta vízfelülethez hasonló baljós ábrát. A piros állatkák eltűntek a deszka erezetéből, most sötét zöldek érkeztek, kettő is evickél egy gyorsan szétszívódó vízcsepp elől. A horgász nagyot lendítve behajítja a csalit, cuppan valandul a foszforeszkáló úszó a tó közepén.
A lábnál támad a gonosz. Thank you.
Még az hozzátartozik talán ehhez a történethez, hogy 2 évvel később, nem is olyan messze a bányatótól, egy náddal benőtt vízlevezető árokban egy férfi holtestére bukkantak. A férfi személy azonosságára semmilyen jel nem utalt, egyedül egy nejlomba csomagolt irat volt nála, de hát abból nem sokat lehetett kiokoskodni. A bányató környékén azonban tartotta magát a hiedelem, hogy nem más volt a megtalált test, mint maga Ervin. S a furcsa iromány a gonosz Veráról szól. S hogy akkor hová tűnt a gonosz Vera? Talán egy másik árokban fekszik valahol, de akárhogy is, íme a néhány mondat, ami a papíron áll.
Mint hiába. Ha az utcán sétált, az emberek lesütötték tekintetüket, nyugtalanok lettek. Beszélgetések elakadtak, és a legjobb barátok hirtelen bokárrugták egymást. A gyerekek az anyjuk mögé bújtak, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta kezükkel, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, éjjel lepisítek. A családanyák odaégették az ételt. A férfiak kimentek a kamrába a fejszét keresni, vagy a legerősebb kötelet. Aztán bambán nézték, hogy mi a fenének is kellett ez nekik. A terhes anyák többnyire elvetéltek, vagy hülye gyerekük született. A csecsemők megutálták az anyatejet, és hörögtek, mint a torkon szúrt disznó. A betonkeverők megálltak forogni, a zsákokban megdöglött a cement. A patkányok vinnyogva bújtak az odóikba, az egerek orra végbele vérezni kezdett, eleven töltő tollak módjára szaladgáltak a betonon. A madarak el elfagyva, a palackozott bor hirtelen megzavarodott. A pálinkából elszállt az erő. Meglazultak a tetőcserepek. A vitrinekben bólogatni kezdtek a kutyák. A Duna hamuszürke lett, és lelassult, mintha ólom folyna benne. A kajakozók alig bírták kiemelni a lapátot. A bányatóba oldalukra fordultak a halak, ha ő arra járt. Oldalukra fordultak, és nyugtalanul bibáltak. A szent képek rosszagúan izzadni kezdtek. A kerítések megrózsásodtak, vagy elkoradva kidőltek. A játszótéren bezakadt a vasbeton pingpongasztal, és maguktól ide-oda lengtek a inták, és maguktól csupa tövis növények, csupa tövis növények.
Bányató. Péterfi Gergely regényének rádióváltozata. 3. rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc. Thank you.
Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2005-ben készítették, és 2011. március 13-án sugároztuk utoljára a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.